Kedves hallgatók, szeretettel köszöntöm Önöket a mai napon. Külön szeretettel köszöntöm a határon túli hallgatókat, és azok a hallgatók, akik a mai órán itt vannak, és a különleges gyümölcsfajták tantárgyat választották, már az eddigiek során számos olyan mérsékelt égövi, szubtrópusi és trópusi gyümölcstermelő növényt ismertek meg, amelyekkel a hazai fajta választék bővíthető, illetve kultúrába vonható vadfajokat is megismertek, amelyek termesztésbe vonhatók, és amelyekkel a hazai választék, fajta választék, gyümölcsfajta választék bővíthető. A mai napon én önöknek arról szeretnék előadást tartani, hogy az eddig közismert gyümölcsfajok, amelyek az üzemi termesztésben elég nagy részarányt képviselnek, azok vajon milyen olyan különleges fajtákkal rendelkeznek, amelyekkel szintén bővíthető lenne a hazai fajtaválaszték, és hogyha ezeket akár üzemi termesztésbe, vagy akár helyi termesztésbe, a helyi értékek kihasználása érdekében, a piaci rések kihasználása érdekében termesztésbe vonnánk, akkor vajon hogyan javíthatnánk a hazai gyümölcstermesztés versenyképességét. Én tulajdonképpen a legjelentősebb gyümölcsfajok az alma, körte, cseresznye, megy, szilva, kajszi és őszi barack esetében összeszedtem néhány példát arra vonatkozóan, hogy melyek azok a fajták, amelyek az előbb mondott szerepnek megfelelnének. Csoportosítottam tematikusan a fajtákat, lényegében 5 szempont alapján a gyümölcsméret, a gyümölcsalak, a gyümölcsfelület és gyümölcsszín, a hússzín, és az íz és felhasználási érték alapján válogatok ki példákat, és tulajdonképpen fajta értékekre próbálom az önök figyelmét felhívni. Hogy ezek közül a fajták közül melyek azok a fajták, illetve milyen olyan fajták lelhetők fel, amelyek akár friss étkezési célból, akár élelmiszeripari termékek előállítására hasznosíthatók, vagy akár ha ezekre nem, de otthon a konyhai célokra, a háztartásban is tudjuk hasznosítani azoknak a gyümölcsét. Kezdjük akkor azzal, hogy vajon milyen különleges gyümölcsméretek vannak, amelyek alapján kiemelhető néhány fajta példa. Hát először az óriás almával és az óriás körtével kezdeném. Tudjuk azt, hogy Magyarországon meg Európában a nagyon jó minőségű, extra minőségű és magas áron értékesíthető almára, mint árura az jellemző, hogy az a követelmény azzal szemben, hogy jó minőségű legyen. A jó minőségnek a kritériuma az, hogy egységes méretű, egységes alakú legyen, gömbölyded vagy ahhoz hasonló alakú legyen, körülbelül 70 mm-es legyen az átmérője, ez fajtánként nagyjából 150-200 vagy 250 g-os súlynak felel meg, és ez az az alma, ami nagyon jó áron, első osztályú áruként értékesíthető. Ugyanakkor a több tízezer almafajta között nagyon sok olyan fajta van, amelyiknek óriás gyümölcse van. Számos példát felsorolhatnék, és bemutathatnék önöknek. Én mégis egy magyar fajtát választottam mindenekelőtt az almafajták közül, a nyári fontos nevű fajtát, amely olyan régi fajta, hogy már Lippai János 1667-ben így jellemezte, fontos almának jellemezte a súlya alapján, mert egy fontnyi méretű, tehát körülbelül fél kilogrammos méretű volt. Ugye úgy jellemezte, hogy nagy öreg, mindeniknek egy-egy fontosnak kell lenni, és borízű. És ez a felvétel, amelyet én egy szórványgyümölcsösben készítettem, és ezért olyan a külleme tulajdonképpen ennek az almának, de kiválóan mutatja például azt a pomológiai sajátosságát a nyári fontosnak, hogy részaránytalan a gyümölcse, mert amint látjuk, a kocsány, illetve a csésze nem tökéletesen középen helyezkedik el, próbálom az egérrel mutatni. Nálunk, Európában, illetve Magyarországon az ilyen nagy gyümölcsű fajták nem maradtak meg az üzemi termesztésben, inkább csak házikerti fajtaként ismertek, már csak azért is, mert például a nyári fontosnak is van egy nagyon rossz tulajdonsága, hogy szakaszos terméshozásra hajlamos, nem minden évben terem megfelelő mennyiséget. Viszont szeretném arra ráirányítani az önök figyelmét, hogy vannak földrészek, Ázsiában, például Japánban, ahol nagyon kedvelik az ilyen óriás gyümölcsöket. Nem véletlen, hogy a Japánban a mutsu nevű fajta, amelyik igen nagy gyümölcsű, az egyik főfajtának számít, és főfajtaként termesztik. Amint látják itt az alsó képen, ők ezt szép díszes csomagolásban még ajándéktárgynak is tekintik, tehát ajándékba viszik, mikor vendégségbe mennek, és szeretik az ilyen nagy gyümölcsöket. Annyira szeretik, hogy a felső képen látható ázsiai körte, a Pyrrhus pirifólia hosui nevű fajta, amelyik Magyarországon is most már termesztésben van, bizonyos üzemekben ezeket termesztik, de itt nálunk ez a fajta kb. 150-200 gramosra nő meg a fán, és ezzel szemben, amint látjuk, Japánban ilyen sajátos pergola művelési rendszeren, megfelelő tápanyag és vízadagolással elérik az, hogy fél-egy kilogramm közötti lesz egy-egy gyümölcsnek a súlya. És ők ezt, mint családi gyümölcsöt veszik meg, és fogyasztják otthon együtt, mint ahogy mi fogyasztjuk például a dinnyét. Ma már láttam különböző áruházakban és piacokon ilyen kiszerelésű gyümölcsöt, lehet, hogy itt Magyarországra is bejön majd ez a divat, és lehet majd az óriás gyümölcsöket ilyen módon értékesíteni. Szilva esetében Magyarországon elsősorban az európai szilvát termesztjük. Az európai szilvának a fő fajtája volt a besztercei szilva, amelyiknek a mérete nagyjából egy-egy gyümölcsnek a mérete 18-22 grammos, és igazán nagy siker volt az, amikor különböző nagy gyümölcsű fajtákat az európai szilva fajta választékba beillesztettünk, és például a Blue Free, amelyik 60 grammos méretet is elér, az már javította tulajdonképpen ezt a fajta választékot. És igény lenne a nagyobb gyümölcsű szilvára. És igazán nagy eredményt a nemesítők akkor értek el, amikor az Ázsiában korábban már termesztett japán szilva, a Prunus salicina fajt elkezdték nemesíteni, szelekciós nemesítéssel választottak ki fajtákat, illetve amikor ezt a Prunus salicina fajt más fajokkal keresztezték, és annak eredményeként most már számos, nagyon-nagyon nagy fajta választék áll rendelkezésre a japán típusú szilvák választékában. Azért nevezzük japán típusú szilváknak, mert ezeket a szilvafajtákat jó részt úgy állították elő, hogy más fajokkal keresztezték a fajtákat. És amint látjuk, ezek között vannak igen nagy méretű, hatalmas méretű gyümölcsöket termő fajták, mint például ez az Autumn Giant, amelyik, mint látjuk itt a felvételen, nagysága tulajdonképpen azonos a alma, illetve a narancs nagyságával, és még egy óriási értéke ezeknek a japán típusú fajtáknak az, hogy nagyon kicsi a kőmagarány, alacsony a kőmagarány, nagy gyümölcsben kicsi kőmag található. A baloldali képen a Flavor Grenard nevű fajtát azért ajánlom az önök figyelmébe, mert ezt Magyarországon is teszterték már, Kovács Szilvia kolléganőm konzultálásával, Gengelicki MSE hallgatónk, szakirányos hallgatónk tesztelte, vizsgálta ezt a fajtát egy balatonvilágosi gyümölcsösben, és azt állapította meg, hogy ez a fajta nagyon jó termesztési értékekkel rendelkezik, augusztus első-második hetében szüretelhető, nagyon bőtermő, édes ízű, lédús, tehát nagyon finom gyümölcs, és ha ritkítás nélkül termesztjük, akkor 70-80 grammos a gyümölcse, de amennyiben gyümölcsritkítást végzünk, Szabó Zoltán, a Debreceni Egyetem professzora tanúsága szerint és tapasztalata szerint 200-250 grammos gyümölcsöt is fejlesztett. Tehát, és más fajták, más ilyen fajták is vannak, amelyek lehetőséget adnak arra, hogy ilyen igen nagy gyümölcsű fajtákkal lepjük meg a fogyasztókat a piacon. Van egy a cseresznyéből egy magyar sikert szeretnék kiemelni. Az Érdi Gyümölcskutató Intézetben dolgozott Brózik Sándor nemesítőként, aki számos cseresznyefajtát nemesített, és az egyik sikeres fajtája a Carmen nevű fajta, amelyik tényleg nagyon sikeres, Magyarországon és Európában is nagyon szívesen termesztik és telepítik a termesztők, mivel előnye az, hogy nagyon jó ízű, korai érésű fajta és nagy gyümölcsű. Korai érésű fajták között ugye ritka volt a nagy gyümölcsű korábban, és ez pedig nagy gyümölcsű, általában kb. 30 mm-es a gyümölcs átmérője, de ebben az évben, amikor ez a felvétel készült, 40 mm-es gyümölcsök is teremtek a fán. Nem csoda, hogy ezért a fajtáért a külföldi termesztők is versengenek és szívesen telepítenék. Ez volt a nagy gyümölcsöknek a lehetősége. Most nézzük meg, hogy milyen lehetőségeket rejt magában, hogyha apró kis gyümölcsű fajtákat választunk termesztésre, és ezek közül én a körtét szeretném az önök figyelmébe ajánlani. Vannak esetek, például amikor ipari célra akarunk valamilyen fajtát termeszteni, akkor vannak bizonyos ipari célok, amikor szintén az a meghatározó és az a előnyös, hogyha a gyümölcs nem nagy méretű, gondolok itt például a konyakos megy készítésre, amikor ugye nagy megyből nem igazán lehet jó konyakos megyet készíteni, vagy a szilvás gombóc készítésénél is, ott is inkább a kisebb méretű szilva felel meg az ipar számára. De ez a példa, amit én most szeretnék mutatni, ez arról szól, hogy friss fogyasztás. Ajánlható fajták vannak-e olyanok, amelyek éppen a kicsinységükkel, a kicsiny méretükkel válhatnak esetleg a fogyasztók kedvenceivé. És úgy tűnik, hogy ha megnézzük az európai fajta kínálatot, akkor úgy tűnik, hogy a nemesítők újra elővesznek régi fajtákat, apró gyümölcsű, kisgyümölcsű fajtákat, vagy olyan fajtákat állítanak elő, amelyeknek kicsi a gyümölcse. Azért elsősorban, hogy a gyerekeket, mint fogyasztói célközönséget megcélozzák, mert ugye nagyon fontos lenne az, hogy a gyerekek már gyerekkorukban megszeressék a gyümölcsöt, amelyiknek ugye tudjuk nagyon jól, hogy nagyon jó egészségvédő értékei és hatásai vannak, és ezt az Európai Uniós programokat indítottak arra, hogy a gyerekekkel a gyümölcsöket megszerettessék, és az egyik formája ennek az, hogyha kicsi gyümölcsű és édes gyümölcsöket kínálunk a gyerekek asztalára, mert a gyerekek nem nagyon szeretik, hogyha velük megosztják a gyümölcsöt, nekik egyetlen egy, a pici óvodás vagy kisiskolás gyerekekre gondolok. Most ezen fajták közül három példát szeretnék az önök figyelmébe ajánlani. Tényleg apró gyümölcsökről van szó. Az egyik ez a red face nevű fajta, amelyik egy szicíliai fajta, nagyon korai érésű, puha húsú, de nagyon édes gyümölcsű fajtáról van szó, és nagyon sokat terem. A másik kettő magyar fajta, az egyik a fehérvár, körte, amelyiket az újfehértói génbankban tartanak fent, mert amikor a génbanki gyűjteményt létesítették, akkor Fehérvár környékén gyűjtötték be ezt a fajtát, amelyik augusztusi érésű és harmonikus ízű, nem igazán egy oldalon édes, hanem harmonikus ízű, viszont bőtermő és betegségekre nem nagyon fogékony. És a harmadik fajta, amit az önök figyelmébe ajánlok, egy ősrégi fajta, az arabitka nevű körte fajta, amelyiknek harmonikus íze van, ez korai érésű, júniusban érik, nagyon erős fája van, és elég jó a termőképessége, és az óriási előnye még az, hogy ennek a gyümölcse partenokarp, ami azt jelenti, hogy nagy részt mag nélküli gyümölcsöket terem. És ez lenne tulajdonképpen az igazi cél, a nemesítők folytatják a nemesítést, kisgyümölcsű, édeskés vagy harmonikus ízű fajtákat és mag nélküli fajtákat kellene előállítani, hogy az könnyen fogyaszt. Legyen. Hongkongban készült ez a felvétel, erről a japán mini almáról. Gyönyörű, szép, piros, nagyon tetszetős, apró gyümölcs, ami ráirányítja a figyelmet arra, hogy tulajdonképpen úgy tűnik, hogy az alma esetében is a közeljövőben jelentősége lesz ezeknek a mini almáknak. Még blogokat is olvastam e fajtával kapcsolatban, hogy megvették, mert nagyon vonzó volt, nem volt ez igazán, tehát csalódás volt, mert nem volt igazán jó, kásás volt, az íze sem volt igazán jó, de hogy ez vonzerő, azt mutatták azok a tapasztalatok is, amelyekről a vásárlók számoltak be, hogy mégis visszamentek, előbb nem vették meg, de mégis visszamentek, és utána megvették. Hát nincsenek még mini almák, nagyon jelentős és jó ízű mini almák, viszont azt el kell mondani, hogy a rezisztencia nemesítésben, az alma rezisztencia nemesítésben, ahol tulajdonképpen arra törekszenek a nemesítők, hogy az alma legfőbb betegségeivel szemben ellenálló fajtákat nemesítsenek, ott a nemesítők nagyon gyakran szívesen kiválasztanak apró gyümölcsű, kisgyümölcsű fajtákat, mert ezeket szintén a gyerekeknek suli almaként akarják felkínálni. Tehát itt nagyon gyakori esetben a nemesítők kiválasztanak kb. 100 g súlyú 50-60 mm átmérőjű almákat, amelyek tetszetősek, és amelyeknek az íze vagy édes, vagy pedig harmonikus ízű. Ezek közül két példát szeretnék önöknek bemutatni. Az egyik egy Ariane nevű francia fajta, amelyiknek a termesztésére most már fajtaklub is alakult, kb. 600 vagy 700 hektár ültetvényt létesítettek Franciaországban, és az egész európai piacot meg akarják célozni ezzel a fajtával, és úgy tűnik, hogy ez a program nagyon sikeres. Itt a fajtaklubban faiskolások, termesztők és kereskedők fognak össze, és azok együtt értékesítik tulajdonképpen ezt az új fajtát. És a másik példa, amit szeretnék szerénytelenül az önök figyelmébe ajánlani, az az MR09-es fajta jelöltünk, mert mi is itt a tanszéken két évtizede foglalkozunk többbetegséggel szemben álló almafajták nemesítésével, és annak az egyik terméke, egyik első fajtája az MR09-es, amelyet most minősít az Országos Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, valószínűleg a Rozmert a nevet elfogadják, amelyik Jonathan típusú alma, tehát azok számára, akik a Jonathan fajtát szeretik, azok számára tudnánk ezt, mint egy suli almaként, kisméretű almaként felajánlani. Több más példát is mondhatnék, de az idő korlátozott, úgyhogy haladjunk tovább, hogy nézzük meg azt, hogy a különleges forma esetében milyen példára irányíthatnám önöknek a figyelmét. Sok példát felhozhatnék, én csak egyetlen egyet szeretnék most önöknek, egyetlen egy fajta típus szeretnék az önök figyelmébe ajánlani, mert ez siker, úgy tűnik siker volt. Ez pedig a lapos barackoknak a csoportja. Ez a felvétel a kínai lapos nevű ősi kínai fajtáról készült, és ezt a fajtát ott Kínában ősidők óta termesztik. Ezzel sem Európa, sem Amerika nem törődött, mi nem ilyen fajtákat termesztettünk, de itt Magyarországon azért valakik a genetika tanszéken elhatározták, hogy előállítanak egy ilyen fajtát, és a kínai lapos és egy másik fajta keresztezésével előállítottak egy fajtát, amelyiknek a remény nevet adták, és 1970-ben regisztrálták itt Magyarországon ezt a fajtát, házikerti fajtaként kimondottan, egyáltalán nem jött szóba üzemi termesztés kapcsán, kimondottan csak házikerti fajtának ajánlották annak idején, és még mosolyogtunk is egy kicsit rajta, hogy miféle kis lapos barack, ugye, hol jöhetne ez számításba úgy a piacon. És akkor egyszer csak, akkor, amikor a 90-es években már gyakorlatilag az őszi baracknak a fajta választéka nagyon bő volt, nagyon sokféle fajta állt rendelkezésre, hiszen rendelkezésre álltak molyhos barackok, rendelkezésre álltak nektarin barackok, voltak sárga húsú fajták, voltak fehér húsú fajták, sőt voltak külön befőtt készítésre alkalmas ipari célfajták is léteztek, és akkor a külföldi nemesítők egyszer elhatározták, hogy mi lenne, ha lapos barackot is, újabb lapos barackokat nemesítenénk, amelyeknek jobb tulajdonságai vannak, mint a korábbi lapos barackoknak. És akkor azóta megindult ez a nemesítési program, és most ha belenéznek a fajtajegyzékekben, nagyon-nagyon sok lapos barack van, áll most már a termesztők rendelkezésére. Némelyik fajtát UFO-nak is nevezték, és amint látják, ide be is röpült egy UFO, és ott kering az UFO nevű fajta fölött, talán találó is ez az elnevezés, és amint látjuk itt a felvételen, vannak nektarin barackok is most már lapos barackokból, ez az Oriola például egy francia fajta, augusztusi érésű, sárga húsú fajta, de vannak fehér húsúak is, és két dolgot szeretnék még ennek kapcsán megemlíteni és megmutatni. A felsőképpen láthatjuk azt, hogy az egyik piacon itt van ez a lapos barack, és majdnem kétszer olyan áron értékesítik, mint a normál molyhos barackot. Tehát nagy piaci sikere van ennek a fajtának, és még egy adatra szeretném az önök figyelmét felhívni, hogy 2010-ben Spanyolországban már körülbelül 8000 hektár lapos barackot termesztettek üzemi szinten, tehát a spanyol üzemi őszi barack termesztésnek körülbelül 12%-a ma már lapos barack. Tehát így lett egy ritkaságból, egy házi kerti lebecsült minőségből üzemi minőség, üzemi fajta és piaci siker. A következő kis részben a különleges gyümölcsszínekre szeretném az önök figyelmét ráirányítani, hogy milyen színek érdemelnének figyelmet, és milyen fajták választhatók ki. És ezt a témát egy történelmi emlékkel szeretném kezdeni. Ha kíváncsiak vagyunk arra, hogy vajon a régi időkben milyen volt a fajtáknak, gyümölcsfajtáknak a választéka, akkor föl kell lapoznunk a régi pomológiai könyveket, mint ami itt van mögöttem, amelyből tulajdonképpen ezt a szkennelt képet készítettük, de megnézhetjük a régi pomológiai, magyar pomológiai irodalmakban, a már említett Lippain kívül Enc Ferencnek, Berecki Máténak és Angyal Dezsőnek a különböző pomológiai munkáiban láthatjuk azt, hogy milyen volt régen a gyümölcsfajták választéka, amely gyümölcsfajtáknak egy része sajnos el is tűnt, nincs már meg, csak történelmi emlékként állnak itt előttünk. És ez a két fajta is ilyen, ebből a bizonyos pomológiai műből választottam ki két érdekességet, az egyik a Weisse aprikóze, elment a kép, Weisse aprikóze, a másik pedig a Schwarze aprikóze, amelyik utóbbinak még a gyümölcse is a fajta leírás szerint feketés-barna, és azon a bíborszínű fajták közül, azon fajták közé tartozik, így jellemezte a pomológiai leírás, amelyik színnek a fedőszíne szinte feketés színű. Hát nem tudom, hogy megvannak-e ezek a fajták, ez csak emlékként, hogy régen is voltak ilyen fajták. De nézzük meg, hogy mi a helyzet ma. Kicsit visszamegyek, elnézést, itt megugrott. Mi Magyarországon, ugye a magyar kajszi típusú, itt a jobb oldali alsó képen található magyar kajszi típusú fajtákat termesztettük, és büszkék voltunk arra, hogy ezeknek gyönyörű szép fedőszíne van, szemben azokkal a fajtákat, amelyeket a mediterrán országokban, illetve Kis-Ázsiában termesztettek. És arra is büszkék voltunk, hogy ezeknek nagyon jó az íze, és akkor egyszer csak elment a világ mellettünk, külföldi nemesítők megleptek bennünket olyan fajtákkal, amelyeknek sokkal jobb a színe, fedőszíne, és sokkal tetszetősebbek, mint a mi magyar kajszink, és ezeket itt Magyarországon tesztelték is, Bodrogkővár alján tesztelték ezt a robada és a perlekot nevű fajtát, amerikai fajtákat, amelyek közül a robada nagyon jó minőségű és bőtermő, sok virágot hoz, öntermékeny, de sajnos a fája gyorsan pusztul itt Magyarországon, tehát Magyarország üzemi termesztésre nem nagyon ajánlható, a perlekot ennél jobb tulajdonságokkal rendelkezik, de bizonyos vélemények szerint az íze nem éri el a magyar kajszinak a minőségét. Éppen ezért nagyon nagy jelentősége lehet annak a jövőben, hogy hála Istennek itt a genetika és növénynemesítési tanszékünkön, Peddi Sanjay tanszékvezető vezetésével is új program, kajszinemesítési program indult, amelyiknek a célja, hogy ilyen tetszetős, de a magyar kajszi ízével rendelkező új fajtákat állítsanak elő, és a kép azt tanúsítja, hogy vannak, hála Istennek, jó tetszetős és ígéretes fajta jelöltek. Következő a piros körték csoportja, amelyek azt mondhatjuk, hogy talán nem is tartoznak a különlegességek közé, hiszen már a fajta választékban, az üzemi fajta választékban is vannak olyan piros fajták, mint a Star Crimson, amelyik nagyon színstabil és megtartja a színét, vagy a piros, a Vilmos körtének is vannak piros változatai, és azóta már újabb szelekciókkal, jobb színmegtartó és színstabilitással rendelkező fajtákat és nemesítettek, illetve keresztezéses nemesítéssel, mint ez a Lombakad nevű fajtát, keresztezéses nemesítéssel nemesítettek olyan fajtákat, amelyeknek nagyon jó a piros színe és jó íz és termőképesség tulajdonságokkal is rendelkeznek. És a nemesítők az európai és az ázsiai körtefajtákat is keresztezik, és amint látjuk, nem sokára ezek ígéretes új-zélandi fajtajelöltek, és nem sokára úgy tűnik, hogy nagyon jó külső tulajdonságokkal és jó beltartalmi adottságokkal rendelkező új típusú gyümölcsök jelenhetnek meg az európai, illetve a magyar piacon is. Ha már a gyümölcs felületnél tartunk, akkor mindenképpen meg kell említenünk a ingyencek fajtáinak nevezhető bőralmákat, amelyek közül szintén elég sok van az almafajták között. Itt Magyarországon elsősorban a Parker Pepin nevű fajtát ismerik, amelyiknek különösen kedvelik a kicsit borízű, savanykás ízét, és itt különösen az ökológiai gazdálkodásban szívesen telepítik a termesztők. A rezisztens almafajták választékára azért térnék rá egy gondolat erejéig, mert az előbb említettem, hogy a rezisztencia nemesítés egy nagyon fontos nemesítési célkitűzés szerte a világon, és ott tulajdonképpen az a cél, hogy ugyanazt a választékot biztosítsuk a rezisztens fajták esetében, mint ami rendelkezésre állt a nem rezisztens fajták esetében, és azt láthatjuk, hogy a több mint 200 rezisztens, varasodás rezisztens fajta esetében már ugye elég jónak tekinthető a választék, bár bizonyos típusokból, mint a sárgaalmákból elég kevés áll még rendelkezésre. Igazán jó minőségű zöld alma, csak ez az egy van, ez a bozsár nevű fajta, és amint látjuk, van már itt is bőralma jellegű rezisztens fajta, és folytatódik a nemesítés, és reméljük, hogy nem sokára mindenféle típus rendelkezésre áll. Még itt a szín kapcsán szeretném azt megemlíteni, hogy néha a dekoratív tulajdonság és a felhasználási érték is jól ötvözhető. Ennek példája ez a szintén a tanszékünkön nemesített Artemis néven, reméljük a közeljövőben elismert fajtává vált fajta jelöltünk, amelyiknek ugye a jellegzetessége az, hogy nagyon sötét a fedőszíne, viszont nagyon világos, fehér a húsa, és ebből a sötét húsból, vagy a sötét héjszínből és a fehér hús, valamint a kellemes savas íz és egy kicsi illat ötvözetéből egy nagyon jó prémium termék, a gyümölcs aszalvány készíthető, alma aszalvány vagy alma szirom készíthető, amelyik nagyon jó termékként értékesíthető, és célfajtaként leginkább ilyen fajtát javaslunk a termesztőknek a figyelmébe. Vagy ajánlunk a termesztők figyelmébe. Nézzük meg, hogy milyen lehetőségek vannak a gyümölcs-hús tekintetében kuriózum fajták kiválasztására. A tanszékünkön már említett, folytatott és már említett nemesítési programon belül egy külön irány mostanság a vörös gyümölcshúsú fajták előállítása. Ez lényegében annak köszönhető, hogy egyszer tévedésből véletlenül más pollennel porosztuk meg azt az idoret fajtát, mint amivel akartuk, és ennek eredménye ez az A75-ös hibrid, amelyik tipikusan vöröshúsú hibrid, és ezt én csak gondoltam, hogy megőrizzük érdekességként a génbankunkban, és minden évben élvezettel elfogyasztottam a gyümölcsét, míg nem egyszer csak a különböző gyümölcsanalitikai kutatással foglalkozók, meg olyan orvosok, akik a gyümölcsök egészségvédő értékeit kutatják, minden évben elkérik tőlem, hogy megvizsgálják a különböző beltartalmi adottságait, hogy milyen jó adottságai lehetnek ennek a fajta típusnak. És pár évvel ezelőtt rá is álltunk ugye nagyon intenzíven erre a nemesítési célra, és amint látjuk, több más ilyen fajta jelöltünk is rendelkezésre áll, amelyekből nem sokára új fajtát, vöröshúsú fajtát tudunk bevezetni a magyarországi termesztésbe. És csak példaként szeretném mutatni ezt a svájci eredményt, azért, mert egyrészt ők mint egy 15 éves, nagyon intenzív nemesítő munkával három fajtát már regisztráltattak, elismertettek, és azért is szeretném példaként mutatni, mert ők nagyon-nagyon intenzív reklámot és propagandát folytatnak, ezt az interneten keresztül is folytatják, és reméljük, hogy ennek segítségével megismertetik a fogyasztókkal a vörös húsú almának azon előnyeit, amelyek, ugye tudjuk azt, hogy az alma maga egy gyógyhatású gyümölcs, nagyon magas rost tartalma, fruktóz tartalma, kálium tartalma és pektin tartalma révén egy nagyon egészséges gyümölcs, és ezek még plusz további értékes anyagokkal, polifenolokkal, illetve antocianinokkal rendelkeznek, és ezek további még nagyobb előnyeik révén még jobban javasolhatók, akár ipari termékek előállítására, akár pedig friss fogyasztásra. A körte esetében nem folyik intenzív nemesítő munka most a vörös húsú fajták előállítása céljából, inkább a múltból meríthetünk példákat, és onnan ragadhatunk újra esetleg példákat, hogy azokat termesztésbe vonjuk. Az egyik példa szintén ebben a pomológiai könyvben található vörösbélű körte, amelyiknek érdekes, hogy a fedőszíne világos, viszont a leírás szerint sem igazán volt jó a gyümölcs minősége, tehát ez inkább csak pomológiai emlék marad. Magyarországon viszont találtak néhány vérbélű körtét, és azoknak az egyik típusa ez a itt mutatott felvételen látható genotípus, amelyik egyrészt termesztésbe vonható, másrészt pedig nemesítési génforrásként a nemesítésben felhasználható. Az őszi barack esetében ugyanúgy, mint a lapos barackok témájában, a vörös húsú őszi barackok előállítása érdekében is intenzív nemesítő munkát végeznek a nemesítők, és különösen a Bolognai Intézetben állítottak elő az olasz nemesítők számos vörös húsú őszi barack fajtát, és amint látjuk, ezek között vannak már nektarinfajták is, és ezeknek főként a jó egészségvédő értékei alapján úgy gondoljuk, hogy nagy kereslete lesz a jövőben a piacon. Magyarországon is van egy vérbarack, illetve több vérbarack típus van, az egyikről a felvételt készítettem itt. Ennek az íze nem igazán jó, tehát nem friss fogyasztás céljára ajánlható, hanem elsősorban befőtt készítésre használták elejénk is, amikor még ezt a fajtát termesztették, de egy nagyon fontos génforrás lehet a nemesítő munkában. Ha a különleges színekről beszélünk, akkor érdemes megmutatni ezt a sárga nektarint, amelyik a génbanki gyűjteményünkben van, orosz fajta. Inkább ez csak érdekességként és házikerti termesztésre ajánlható, mert sajnos sok hibája van, bár nagyon jó ízű, de már a fán elkezd rohadni a gyümölcse, tehát nem igazán jó üzemi termesztésre ajánlani ezt a fajtát. A japán típusú szilvák esetében, mint ahogy mondtam, hogy már nagyon-nagyon sok japán típusú szilva áll rendelkezésre, látjuk, hogy a gyümölcshús tekintetében is óriási a választék, és ezen fajták egy része akár magyarországi termesztésbe is vonható, de először ezeket a fajtákat mindenképpen ki kell próbálni, és nagyon gondosan kell a termőhelyet megválasztani, mert nem minden magyarországi gyümölcstermő terület alkalmas japán típusú szilvák termesztésére. És végezetül a különleges ízek és felhasználási értékekre szeretném a önök figyelmét felhívni. Ez a felvétel azt tanúsítja, hogy Boldogkőváraján 2004. szeptember 30-án kajszit szüreteltek éppen. Na most a nemesítők álma az, és örökös nemesítési célja az, hogy a szüreti időszakot kibővítsék, széthúzzák, és ilyen fajták éppen részben nemesítési célból nagyon fontosak lehetnek. Másrészt pedig az ilyen kisei érésű fajták itt a magyar termesztőknek egy lehetőséget jelentenek, mert mi akkor tudnánk esetleg igényes piacokra kajszibarackot vagy őszibarackot szállítani, amikor már a délebbre levő és sikeresebb termesztést folytató országokban már nem tudnák a fáról termést szüretelni. Tehát ez egy nagyon fontos lehetőség lenne az ilyen késői érésű fajtáknak az üzemi termesztésbe vonása is. Ezt a fekete ribiszkét azért mutatom, mert a fekete ribiszke azon tipikus gyümölcsfajok közé tartozik, amelyiket ipari nyersanyagnak termesztettünk, annak tekintettünk, és ilyen célra termesztettük korábban. És miután megismerték a fogyasztók azt, hogy a fekete ribiszkének a magas C-vitamin tartalma, magas polifenol tartalma tulajdonképpen ezt a gyümölcsöt egy egészséges gyümölcsé teszi, éppen ezért igény mutatkozott arra, hogy olyan fekete ribiszke fajtákat is nemesítsenek, amelyek friss étkezési célra is használhatók, vagy ajánlhatók, és ennek egyik példája a lengyel nemesítők munkájának eredményeként ez a Bona nevű fajta, amely kifejezetten friss étkezési célra is ajánlható. A tanszékünkön az Élelmiszervertikum Tudásközpont program, kutatási program keretében az érdi kutatóval együtt, gyümölcskutatóval együtt vizsgáltuk a megyfajták gyümölcsminőségét, beltartalmi értékeit a szüreti időponttal összefüggésben, és azt állapítottuk meg, hogy Mariga Pál, aki szintén a érdi gyümölcskutatóban végzett nagyon gazdag és eredményes nemesítő munkát, számos olyan megyfajtát nemesített, amelyik kuriózumnak tekinthető abban a tekintetben, hogy frissen is fogyaszthatók, mind a mellett, hogy ipari célra is felhasználhatók, de ezek a Maligapál által előállított fajták friss étkezési célra is felhasználhatók és ajánlhatók, mind a mellett, hogy nagyon jó beltartalmi adottságokkal rendelkeznek, az antioxidás kapacitása ennek az érdi jubileum fajtának a mutatott grafikon szerint is nagyon magas volt, és a szüreti vagy az érési időszak előre haladtával egyre növekedett, és éppen ezért külön értéknek tekinthetők ezek a magyar fajták. A másik fajta, amit példaként mutatok, a pipacs egynevű fajta, amelyik elsősorban ipari célra ajánlott, nem friss fogyasztásra ajánlott, de ennek is nagyon gazdag beltartalmi értékei vannak, és az antioxidáns kapacitása e fajtának is magas volt a genetika tanszék vizsgálatai alapján. A almafajták esetében külön egy kérdés lehet az, hogy lesz-e vajon magyar almabor. Magyarországon nincsen történelmi hagyománya az almabor készítésnek. Külföldi országokban, például Angliában külön célfajták vannak almabor előállításra. Ennek az egyik példáját mutatom itt. És most azt tapasztaltam, hogy Magyarországon egyre több termesztő érdeklődne olyan almafajták iránt, amelyek almabor készítésre alkalmasak. Hát a jövőben kell azt megvizsgálni, hogy a magyar fajták közül melyek azok, amelyek arra alkalmasak, mert ugye a magas Brix és SAV tartalom mellett a tannin tartalom az, ami meghatározó e tekintetben, és ezt még a magyar fajták esetében nem ismerjük, de ha találunk ehhez az angol fajtához hasonló magas tannin tartalommal rendelkező fajtát, akkor ez a fajta esetleg más fajtával házasítva, étkezési fajtával házasítva alkalmas lehet arra, hogy jó almabor, magyar almabor készüljön. Itt a népi fajtákra is szeretném az önök, népi szilvafajtákra is szeretném az önök figyelmét felhívni, mert ezek is tulajdonképpen a választék bővítésre alkalmasak lehetnek. Hogy mennyiben alkalmasak ezek a fajták választék bővítésre, ezt most, és a fajták jellemzésére most nem tudok kitérni, hanem a nosztalgia gyümölcsfajták tantárgyat ajánlom azok számára, akik ezeket a fajtákat részletesebben szeretnék megismerni, hogy vajon ezek közül a fajták közül melyek azok a fajták, amelyek újból termesztésbe vonhatók, és melyek azok, amelyek inkább csak nemesítési értékként a nemesítésben felhasználhatók. És végezetül azzal szeretném zárni a példáimat, a felsorakoztatott példáimat, hogy igen, vannak olyan fajták, amelyekkel a fajta választék bővíthető. Éppen ezért van a génbankoknak óriási jelentősége, mert a mutatott példák egy része olyan volt, amelyek a múltban szerepeltek a termesztésben, utána kiszorultak a termesztésben, és most újra elővehetők, vagy azért, hogy újra termesztésbe vonjuk, vagy azért, hogy nemesítésbe vonjuk azokat. És nagyon fontos a folyamatos nemesítő munka, hogy új fajtákkal lepjük meg a fogyasztói közönséget. Ha Magyarországon akarjuk ezeket kipróbálni, vagy termeszteni, akkor először ugye ezeket tesztelni kellene. Jó lenne, hogyha kutatókat fizetnének meg arra, hogy teszteljük ezeket a fajtákat, és utána vonulhatnának be ezek az üzemi termesztésbe, és új fajták bevezetésébe, vagy régi fajták újbóli termesztésbe vonásánál nagyon nagy jelentősége lenne az intenzív reklámnak és propagandának, és ha ezeket szupermarketekben akarjuk értékesíteni, akkor kellő áruallapra van szükség, több termesztő összefogására lenne szükség, de ha nem tudunk több termelőt találni, akkor mi magunk is termeszthetjük a piaci réseket, ki tudjuk használni, és termeszthetjük ezeket a fajtákat, vagy akár helyi termékeket készíthetünk, amelyekkel sikerrel szerepelhetünk esetleg a magyar vagy a külföldi piacon. És hogyha ezt sikerrel megtesszük, akkor büszke lesz ránk a gyümölcsészet istennője Pomona, és annak férje ott a Rodin Múzeumban még meg is dicsér bennünket. Köszönöm a figyelmüket.